Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 165. dicséret első versét énekeljük. A 165. dicséret így kezdődik, itt van Isten köztünk. Elfoglalva az 511. énekünk első három versét énekeljük. Az 511. dicséret így kezdődik, maradj velem. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Amen. Imádkozzunk. Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy ezen a mai estén találkozhatunk veled, és bele tekinthetünk az igébe, tanulmányozhatjuk, gondolkodhatunk rajta, Úgy, mint ahogy azt az igében mondod is, hogy az a boldog, aki a te igédet tanulmányozza éjjel és nappal, aki magába szívja mindazt, amit te az embernek kijelentettél önmagadról és erről az életről. Köszönjük, Atyánk, hogy Jézus Krisztusban emberré lettél, hogy még jobban megismerjünk téged, lássuk, mennyire szeretsz minket, és mi az, amit tettél mindannyiunkért. Köszönjük, Atyánk, hogy a te tetteidet megláthatjuk Jézusban, és megláthatjuk ott a kereszten, és ad, hogy tudjuk szemlélni. Ad, hogy ott legyen a szívünkben, hogy így szeret az Úr, hogy saját fiát adta oda a halálra, csak hogy mi élhessünk általa. És Úr Jézus, amikor rád tekintünk, hadd lássuk meg életünk nyomorúságait, terheit, bűneit, és amikor oda emeljük te rád a szemeinket, ad, hogy mindezek lehújjanak rólunk, hogy fölszabaduljunk, hogy gyógyuljon a szívünk, gyógyuljon lelkünk és egész életünk. Mert Uram, te vagy a gyógyulás, te azért szenvedtél sebeket, hogy általa meggyógyuljunk, hogy általa békességünk legyen. És kérünk, hogy ezen a mai estén szólíts meg minket, úgy, ahogy annak idején megszólítottad János apostolt, majd azokat a gyülekezeteket, amelyeknek küldted a leveleket, úgy szólj, mert tudjuk, hogy nekünk is van üzeneted, hogy ismered az életünket, tudod, mi van velünk. Látod, mitől szenvedünk, mi alatt roskadozunk, vagy hol vétettük el az utunkat, és kérünk ad, hogy eljusson a szívünkig a te útmutatásod, tanácsod, és kinyíljon az életünk, hogy erőt kapjunk tőled a Szentlélek által. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy, és kérünk, hogy így áld meg a mi alkalmunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy az meg van írva a Jelenések könyve 3. fejezetének 7. versétől a 13. versig terjedő szakaszban. Tehát Isten igéje szól hozzánk a Jelenések könyve 3. fejezetének 7. versétől a következőképpen. A filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki be nem zárja, és amit bezár, senki ki nem nyitja. Tudom a te dolgaidat, íme, egy nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki be nem zárhat, és bár kevés erőd van, mégis megtartottad beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme, én adok neked a sátán zsinagógájából, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Íme, én megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged, mivel megtartottad kitartásra intő beszédemet, én is megtartalak téged, a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Eljövök hamar. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, és felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely a mennyből száll alá, az én Istenemtől és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Imár a 6. levelet bonthatjuk fel a Jelenések könyvében, és ennek a levélnek is a szerzője, a feltámadott, az élő Úr Jézus Krisztus, aki a gyülekezeteknek az ura, ennek a gyülekezetnek, a filadelfiai gyülekezetnek, és ő az ura és gazdája. Akkor is, hogyha fizikailag őt nem látják maguk között. És ez nagyon fontos, hogy Jézus a gyülekezetnek, a hívő embernek a gazdája. Függetlenül attól, hogy nem látom itt a szemeimmel, de független ez az érzéseimtől is. Nem az az érdekes, mit érzek, hanem az a lényeg, amit Isten az ő igéjében, a Bibliában mond nekünk. És az Úr Jézus, mielőtt a mennybe vitetett, tehát húsvét után, a 40. napon, úgy búcsúzott a tanítványaitól, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ha Jézus ezt mondta, akkor ez így is van. Az övéivel van. Persze ez az üzenet nem az összes embernek szól, mindig azoknak, akik keresik őt, vagy már hisznek benne, követik, és övé az életük. Veletek vagyok a világ végezetéig, vagyis nem hagylak benneteket magatokra. Akkor sem, hogyha ebben a világban sok a probléma, ha nehéz a helyzetetek, nem hagylak magatokra. Veletek vagyok. És ennél nem kell több. Mert ez mindennél több. Hogy maga az élő Isten, maga a fiú, aki az életét adta értem, úgy szeret, azt mondja, hogy veled vagyok. De szükséges, hogy ezt mindig föl tudjuk magunkba idézni. És mindig rá tudjak építeni, ha Jézus ezt mondta, ez így van. Akkor is, ha a környezetem vagy a körülményem egész mást mond. Mert nekünk mindig az Úr szavára kell építeni. Az Úr szava ad nekünk erőt. Soha nem a körülmény a lényeg. Sajnos majd olyan világban élünk, ahol még az Isten népe is a körülményeire figyel. Jól élünk, minden nagyszerű, akkor szeret az Isten. De ha valami nincs meg, valami nem úgy alakul, akkor már elveszítjük a kedvünket, elveszítjük a bizonyosságunkat, pedig ezt a bizonyosságot Jézusra kell alapozni. Az ő szavára, és nem arra, hogy éppen mi történik ebben a világban. Tehát a filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg. Ez a felszólítás János apostolnak szól. Ugye már beszéltünk róla, hogy János az, aki rögzíti az üzenetet. Ő az, aki papírra veti azt, amit Jézus a gyülekezetek ura üzen. Azt is beszéltük, hogy János helyzete nem a legjobb, hiszen a római császár elfogadta őt, elvitték a gyülekezetből, Efézusból, és Pátmosz szigetére száműzte, ami nem azt jelentette, hogy erre a szigetre üdülésképpen került, és ott eltölthet magában, senkitől sem zavartatva néhány hetet, hónapot vagy évet. Őt kemény munkára ítélték. Ez egy munkatábor volt, ahol köveket kellett bányászni. És ez az apostol János, aki ott a kőbányában is hallja Jézust, 90 fölött járt. 90 évesnél idősebben dolgozik a kőbányában, és hallja, amit mond neki Jézus. Fantasztikus. Az egyik az, hogy oda tud figyelni. Hogy nem azzal van elfoglalva, hogy egész nap hajtották, nehéz köveket kellett hurcolni, nem azt mondja, uram, belefáradtam, nem bírom, hagyj engem békén, hogy tudnék én most rád figyelni, amikor egész nap köveket hurcoltam. És rá tudsz figyelni, mert Jézus szava megújítja lelkileg. Pontosan ez a mai ember problémája, hogy nem ismeri Jézus szavát, és nem éli át, hogy belülről lehet megújulni. Belülről lehet feltöltekezni erővel. Hogy Jézustól olyan erőforrást kapunk, amit semmi nem tud megadni. Ma elhitették velünk, hogy mindent a testünkbe kell pumpálni. De mindenféle vitaminokat, orvosságokat, ki tudja mit, Tehát hiába, mert ez a test ideje egyszer lejár. És hogyha nem figyelünk oda, a lelkünkre elveszünk. De hogyha lélekben Jézusra hangolódunk, akkor a test öregsége, erőtlensége ellenére is belülről lehetünk erősek. Vagyis nem kerülünk padlóra. Bármi történjen is. Tehát János sincs padlón, hanem veszi az adást, és leírja az üzenetet, mégpedig a gyülekezet angyalának. Ugye a gyülekezet angyala az nem szó szerint értendő, hogy egy mennyei lény, hanem egy hívő ember, aki azt a gyülekezetet vezeti, ma úgy mondanánk lelkész, prédikátor, pap, vagy bárki, aki az egyházban szolgál. És még ez sem lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye a gyülekezet angyala, egyrészt azért mondja így János, hogy ha elfogja Róma ezt az iratot, akkor ne tudják meg pontosan, hogy kiről van szó. De az angyal, vagyis az angelos kifejezés az azt jelenti, hogy küldött, hogy valakinek a megbízottja vagyok, valakit képviselek. Tehát egy gyülekezetben lenni lelkészként, gondnokként, presbiterként, hívőként azt jelenti, hogy én képviselek valakit. Ki? Jézus Krisztust, az én Uramat. Tehát ahogy élek, ahogy viselkedem, ahogy a minden napjaimat megélem, az mind Jézus képviselete. Az Isten országát mutatom be. Ugye úgy, mint ahogy a társadalomban is egy nagykövet nem saját magát prezentálja, mutatja be abba az országban, hanem az életén keresztül azt az országot képviseli, aki oda kiküldte. Tehát a hívő embernek tudnia kell azt, hogy mi Isten országának a képviselői vagyunk. Mi már nem ide kötődünk, hanem kihívott minket ebből a világból az Isten. Az eklézia, a gyülekezet, ahogy itt is van, hogy eklézia, az azt jelenti, hogy kihívott a közösséget. Hogy eljött Jézus Krisztus ebbe a világba, megszólított embereket, jöjj, kövess engem! És azok az emberek mindent maguk mögött hagytak, és elkezdték követni Jézust. Ezt jelenti az egyház, hogy olyan emberek közössége, akik uruknak vallják Jézust, és őt követik. Őrá figyelnek. Úgy igyekeznek élni, ahogy ő élt. Tehát ennek az angyalnak kell írni, ennek üzen Jézus, hogy hogyan is képviselje őt abban a világban. Na most még azt ugye tudnunk kell, hogy abban a korban a Római Birodalom a Jézus Krisztusban hívő embereket üldözte. Az üldözés az azt is jelentette, hogy bármikor megölhették őket. Nem azért, mert volt egy gyülekezet, néha ebben a megtévesztésben vagyunk. Azt gondoljuk, az az üldözés, amikor egy közösséget betiltanak, vagy akadályozzák a működését. Itt nem egy gyülekezetet tiltottak be, hanem ugye erőteljes volt a császárkultusz. Ami azt jelentette, hogy a római császár az Isten. Ugye azt tartotta magáról, ő az Isten. Hát ugye a világ az nem változik. Mindig a nagy vezetők azt hiszik, ők az Isten. Ugye mindig, ez soha nem fog változni, mert a sátán azt mondta az embernek, hogy ha elfordulsz az Istentől, én elvégzem benned, hogy olyan legyél, mint az Isten. Hát mi meg ezt elhittük. És ugye ma is erről szól, hogy majd mi leszünk az Isten. És hát a császár ezt hivatalosan ki is nyilvánította, elkészítették a császárszobrot, és mindenkinek le kellett borulni a szobor előtt, és azt kellett mondani, hogy Kyrios Cézár, vagyis az Úr, a világ leghatalmasabb ura, az ég és a föld ura az a Cézár, vagyis a császár. Na most ez nem csak azt jelentette, hogy a császárt el kellett ismerni, mint Isten, hanem aki elismerte, az aztán a maga hitét gyakorolhatta, hisz a rómaiak rengeteg istenségben hittek. A császárt nem érdekelte, hogy volt valakinek 100 istene, az érdekelte, hogy őt imádja, őt tartsa Istennek. Hogy aztán még mellette hány istene van, az lényegtelen. Na most, hogy jönnek ide a keresztények, a Krisztusban hívők? Úgy, hogy mindenkinek vallást kellett tenni. Nyilvános helyen. Ki a te Istened? Kit tartasz te Istennek? Jézust vagy a Cézárt? Kyriosz Krisztus vagy Kyriosz Cézár? Egy szón múlt minden. Egy szó. És ha valaki azt mondja, hogy igen, hát persze Kyriosz Cézár megmentette az életét. Meg a családját. Meg a munkáját. És akkor azt mondták neki, rendben, jegyezzük, elismerted a császárt, és nem kell félned, attól most már ugyanúgy mehetsz a keresztényeknek a közösségébe, te elismerted a császárt. De a legtöbb keresztény az azt mondta, nem, a császár az nem Isten. Akkor sem, ha most ebből lehet megélni. Ugye? Ha ebből lehet megélni, ha ezzel mentem meg magamat, meg a családot, Kyriosz Krisztus, mondták. És ez azt jelentette, hogy abban a pillanatban minimum börtönbe került. Minimum. Elkobozták a vagyonát, és nehéz helyzetbe került a családja. Ugye a szmirnai gyülekezetről olvastuk, amely a második volt a sorban, a levelek sorában, hogy azt mondta Jézus, hogy légy hű, mint halálig, és ne félj, attól, hogy némelyeket börtönbe fognak vetni. És tudjuk, hogy ebben a gyülekezetben volt vezető Polikárposz, aki már a második században, amikor még keményebb üldözések voltak, szembesült azzal, hogy ő is már 90-en fölül volt, és azt mondták, hogy mádja halálra ítélik, mert Krisztus tartja Úrnak. És el is ítélték. De megsajnálta a kivégző, és azt mondta, hogy ilyen idős ember vagy. Nem bírjuk elviselni, hogy megégessünk. Hát tagadd meg Jézus, csak annyit kell mondani, hogy nem Jézus az Isten, hanem a Cézár. És erre ő azt mondta, hogy nézzétek, én 80 éve fogadtam be az életemben Jézus. És Jézus a 80 év alatt engem soha nem hagyott magamra, nem volt hozzám hűtlen. Hát én sem leszek hozzá hűtlen. És megégették. Tehát ezt jelentette, hogy hívőnek, vagyis hűnek lennék Krisztushoz. És az az Úr, aki maga is életét adta az övéért, itt úgy mutatkozik be a gyülekezet angyalának és a gyülekezetnek, hogy ő a szent, az igaz. Ezek Istennek a méltóság jelzői. Tehát tulajdonképpen, amikor Krisztus elénk áll, akkor maga az élő, a teremtő Isten áll elénk. Azt mondja, én vagyok. A szent és az igaz. A szent jelenti azt, hogy tiszta. Nincs benne semmi szent, semmi bűn. Az igaz pedig azt mutatja, hogy hát ő az igazi igazság. És ő soha nem változik. Ez nagyon csodálatos. És ezért is megbízható a Biblia meg az Isten országa, mert ott nincs változás. Az Isten az igazságot nem változtatja. Nem arról van szó, hogy igen, ma ez volt, holnap meg az lesz, ahogy látjuk a politikában, látjuk a kormányoknál, hogy egy darabig ez az igazság, aztán már az ellenkezője lesz az igazság. Meg látjuk a világban, vagy visszagondolunk, ugye, az elmúlt évtizedekre mennyi minden megváltozott körülöttünk, és azt mondjuk, most már ez így van, meg ez az igaz, meg ezt kell elfogadni, amit 30-40 évvel ezelőtt nem tudtunk elképzelni, hogy ma az igazság lehet, vagy azt el kell fogadni. De az Istennél ma is ugyanaz az igazság. Jézus az igazság, meg mindaz, amit az ő igéjében kijelentett. A 10 parancsolat az igazság, és ő ezen nem változtat. Vagy a hegyi beszéd, ő ezt nem változtatta meg. Elmondja, hogy nála van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki be nem zárja, és amit bezár, senki ki nem nyitja. Ugye Dávid volt Izrael legnagyobb királya, és úgy tartották, hogy a messiás az Dávid leszármazottja, és egy Dávidnál is hatalmasabb király. Tehát ezzel Jézus mint egy mondja, hogy igen, én töltöttem be a messiási ígéreteket, én vagyok a megváltó, és nincs más, és nálam van az a kulcs, ami megnyitja az életet, az örök életet, az üdvösséget, mert ez a kulcs arról szól, az üdvösségről, az örök életről, mert az élet nem ez a pár évtized. Úgy gondolom, hogy nagyon nyomorultak lennénk, nagyon értelmetlen volna az élet, ha csak annyi, az a néhány évtized lenne, amit itt töltünk. Nem is tudom felfogni, miért jó ez sok embernek. Miért tudja elfogadni, csak ez a néhány évtized? Értelmetlen. Ennyi lenne az életünk. És ezt a néhány évtizedet is mit csinálunk? Bálványimádással töltjük, hajszoljuk a pénzt. Ez lenne az élet értelme, meg célja, hogy néhány évtizeden keresztül pörgünk, rohanunk, hogy még több pénzünk legyen, aztán még többet költhessünk el, még többet szórakozzunk, és aztán betérünk a sírba. Ennyi lenne? Egyszer egy lelkésznek mondták, hogy valakiről, hogy hát milyen jó ember volt, aki ugye már meghalt. Milyen jó ember volt, munka volt az élete. És azt mondta az a lelkész, hát igen, ez a felirat, ez egy lónak való, hogy munka volt az élete, de nem az embernek. Nem az embernek. Mert több az élet. Több az élet, testvéreim, mint a munka, vagy ahogy Jézus mondja, az eledel vagy a ruházat sokkal több. Az élet el nem múlik. Az élet örök. Csak azon múlik, hogy hol is tartjuk, töltjük majd az örökké valóságot. Az a lényeg. Mert a Biblia szerint nem üdvözül az egész emberiség. Csak azok, akik Jézus Krisztusban új életet kaptak, akik elkezdték keresni Istent, akik rádöbbentek arra, hogy ennyi nem elég, amit ez a világ nyújt, mert van lelkem, és a lelkemet a milliárdok sem tudják megelégíteni. A milliárdok sem. Épp a napokban láttam, hogy mondják például Oroszországban egyre másra, halnak meg rejtélyes módon milliárdosok, meg máshol is. Milyen érdekes. Úgy indultak, hogy milliárdjaink legyenek, minél gazdagabb legyek, és nem ment meg a milliárd. Nem ment meg, még a földi életben sem tart meg. A megtartó a názáreti Jézus Krisztus. És az lesz a boldog, aki ezzel a Jézussal találkozik a földi élete alatt. És rábízza az életét. Az igazi kincs az a názáreti Jézus. Igen, ő nyit ki ajtót, ő zár be. Tehát aki előtt kinyitja az örök élet ajtaját. Ugye ő maga az ajtó. Azt mondta, én vagyok az ajtó. Ezt senki nem zárhatja be. Ha én belépek ezen az ajtón az életre, senki nem tudja bezárni előlem. Nem tud kizárni onnan. De ha ő bezárja, senki sem tudja kinyitni. Tehát ha én bemegyek, már senki nem tud onnan kirekeszteni, egy valaki, én saját magamat. Tehát erre oda kell figyelni. átélhetem az Úr kegyelmét, de ha hűtlenné válok, kizárhatom magam, de más senki. Mert ha Jézus megnyitotta, és hitáltal belépek az életre, onnan senki nem tud kiszedni. De be se juthatok, ha ő bezárja. Be se juthatok, ami azt jelenti, hogy nem a tetteim visznek be oda, nem a magatartásom, a jóságom, hanem a kegyelem. Ugye azt a kaput, azt az ajtót, ami Jézus a hit kulcsa nyitja ki, és ha kinyílik, átélem a kegyelmet, hogy Isten megbocsát, és újra kezdhetem vele, és már mehetek az életre. Ez csak átélni, megtapasztalni lehet. Mit mond erről a gyülekezetről? Tudom a dolgaidat. Ugye ismerlek. Tudom, ki vagy. A mindennapjaiddal tisztában vagyok. Az életkörülményeiddel. Mit mond nekik? Kevés erőd van. Mégis megtartottad beszédemet. Tehát látja, hogy ez a gyülekezet létszámilag is kicsi. Nem sokan alkotják. De fizikailag is. Erőtelen. Ugye vannak nagy gyülekezetek, rengeteg pénzzel, sok emberrel rendelkeznek, és azt gondolják, hogy náluk minden rendben van. És itt mit mond Jézus? Tudom, hogy kevés erőd van, de mégis megtartottad az én beszédemet, mégis élted, cselekedted azt, amit én mondtam neked. És ez a lényeg. Jézus nem azt nézi, hogy fizikailag milyen erővel rendelkezünk, vagy milyen anyagiakkal, vagy milyen, mekkora gyülekezetbe tartozunk, hanem azt nézi, mi van a szívünkben. Azt mondja, kevés erőd van, de mégis megtartottad az igén. Vagyis vállaltál engem, kitartottál mellettem a nehéz helyzetekben is. Talán észre se vettek, mint gyülekezet, jelentéktelen vagy, de mégis amikor ez a világ támadott, te hű maradtál hozzám. Ugye kevés erőd van, mégis megtartottad a beszédemet. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a gyülekezet is belekerült olyan helyzetbe, hogy neki kellett döntenie. Lehetett volna úgy is dönteni, hogy elfordul Jézustól, hogy könnyebbé tegye az életét. De ők nem tették. Kevés erőd van, az a Bibliában sokszor elismerés. Mert minél gyengébb az ember, minél kevesebb az ereje, minél kevésbé tud önmagára támaszkodni, az azt jelenti, annál inkább igénybe veszi az Isten segítségét. Hát aki nagyon erős, akár testben, lélekben, anyagilag, hát az nem keresi az Isten. Hát én mindent meg tudok magam oldani. Látjuk ezt a mai világot. Ugye, ha összehasonlítjuk évszázadokkal, korábban, akkor azt lehet látni, hogy az emberek egyszerűbbek, szegényebbek voltak. Mi történt? Mindig az Istent hívták. Bármi volt. Szóval én ezzel nem tudok megbirkózni. Na de ma mi történik? Mindenre van valami emberi megoldás. Megyek ehhez az emberhez, megyek ahhoz, igénybe veszem ezt, igénybe veszem azt, és eszünkbe sincs, hogy imádkozzunk. Esetleg csak olyan imádságot odavett sok ember, de nem is gondolja komolyan, hogy az Isten az ő életét rendbe tudja rakni. És amikor valakinek kevés az ereje, az azt jelenti, hogy Istenhez fordul. Isten pedig mindig arról beszél, hogy nem az a lényeg, hogy nekünk mennyi az erőnk, mert ő kevés által is tud nagy dolgokat véghez vinni. És amikor valakinek kevés az ereje, amikor látható, hogy nem ő oldotta meg az életét, akkor az bizonyságtétel. Akkor azt el tudja mondani, hogy igen, én ebből a helyzetből nem tudtam kijönni, képtelen voltam taprálni, nem tudtam magam megszabadítani. Ez Jézus munkája. Na ez a bizonyságtétel. És folytatja tovább, hogy igen, kevés erőd van, kitartottál, vagyis ki lehet tartani, meg lehet maradni a hitben, kevés erővel is. Sőt, azt mondja, ezért elvégzem, hogy lesznek, akik meglátják a te hitedet, meglátják a hitben való erődet, és hozzád jönnek olyanok is, akik eddig ellenségesek voltak. Ugye itt a zsidókra gondol, akik még akkor nem fogadták el azon a helyen, hogy Jézus a megváltó. De majd eljön az idő, amikor meglátják az életed minőségét, és azt mondják, igen, ezeket az embereket csak is a megváltó, a messiás változtathatta meg. És eljönnek, és megvallják, hogy igen, ezeket az embereket tényleg szereti az Isten. Igen, az Isten szereti az embert, és meg akarja menteni. És mondja, mivel megtartottad kitartásra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, ami az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Hát a Biblia nem arról beszél, hogy emberek egyre jobbak lesztek, és egyre jobb lesz a világ, minél okosabbak lesztek, annál inkább mindent meg tudtok oldani, hanem azt mondja, megpróbáltatások jönnek. Megpróbáltatások. És ezt éljük. Ugye itt volt a járvány, itt az orosz-ukrán háború, aminek nincs vége, és valószínű nem is lesz hamarosan vége, meg újra jön esetleg a járvány, vagy még komolyabb dolog. Mit mond az Úr? Nem azt mondja, hogy nem lesz semmi probléma, hanem mit mond? A hívőket biztatja, megtartalak téged, lesz megpróbáltatás, de ha az enyém vagy, ha bennem bízod, átéled, hogy megtartalak abban a helyzetben. Nem te magadat, hanem én téged. Ugye megtartalak a megpróbáltatás idején, ami az egész világra jön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Miért jön a megpróbáltatás? Mert a megpróbáltatás idején derül ki, hogy az ember kiben bízik. Ugye, amikor nehéz, akkor derül ki, mi van a szívünkben. Hát látjuk, mi volt a vírus idején. Istent keresték az emberek. Azt láttuk, hogy mindenki rohant a templomba imádkozni, hogy baj van, félünk, és nem lehet kimenni, meg nem lehet érintkezni egymással, hát keressük az Istent, szabadítson meg ettől, de majd jön a vakcina. Majd mi megmentjük magunkat, megóvjuk magunkat, tartunk távolságot, teszünk föl, majd minden rendben lesz. Rendben van? Nincs. Na mondják, jön vissza. Nincs rendben, mert nem kiáltunk az Istenhez. A megpróbáltatás pont azért van, hogy hívjuk segítségül az Urat. Háború van. Segítségül hív, odafordulunk, többen vagyunk, jövünk imádkozni. Á, miről beszél? De nehéz lesz. Drágább lesz a gáz. Meg nem is lesz esetleg, meg az áram. Meg, hú, duplájára ment ez az árucikknek az ára, meg annak az ára. Keresi az ember az Istent. Aztán reklamál. Hogy miért engedi az Isten? Hát azért, hogy rádöbben, hogy milyen nyomorult, tehetetlen vagy magadban, és rám van szükséged. És bár ezt meglátnánk, mert akkor más lesz a világ. Eljövök hamar, mondja az Úr. Na ez az egészben a vigasztaló. Hogy lehet, hogy lesz megpróbáltatás, nehéz helyzet, de mit mond? Eljövök hozzád. Ha vársz engem, és hamar jövök, ne félj, de addig is tartsd meg, amit van. Tartsd meg a bizonságtételt, tartsd meg az igét, tartsd meg a bennem való bizalmadat a nyomorúságban is, és hidd, hogy meg foglak tartani, mint József. Amikor börtönbe is került, hitte, hogy vele van az Isten, meg majd onnan ki fogja hozni. Hát hidd, hogy ott vagyok, könyörülök rajtad, és aki győz, mint minden levélben, ugye lehet győzni velem és általam. Aki győz, oszloppá teszem, felírom rá az én Istenem nevét, az én Istenem városának a nevét, az új Jeruzsálemet, tehát itt már A győzelem azt jelenti majd, hogy az Isten egy új teremtést hoz létre. Az új Jeruzsálem is ott lesz, és ott lehetünk együtt az Istennel, ahol már nem lesz bűn, nem lesz mindaz a nyomorúság, ami ebben a világban megtalálható. És új nevet fogunk kapni. Ez lesz a csodálatos. Új név, új élet, és vele lehetünk majd együtt. Hát adja az Isten, hogy halljuk, amit a lélek mond a gyülekezetnek. Halljuk, hogy nekem szól az Isten, hogy veled vagyok, itt vagyok, hamar eljövök, és ne félj és ne rémülj meg a megpróbáltatásban sem, hanem bízd bennem, bízd rám magad, hamar eljövök. Jövel, Uram Jézus, legyen ez a válaszunk, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel köszönjük a te szavadat, ami által felemeled a mi fejünket, megerősíted a mi szívünket, hiszen olyan könnyen csak lefelé nézünk, a sok nyomorúságot, gondot, bajt látjuk, de amikor felemeled a szemünket, túllátunk mindezeken, és fölismerjük, hogy a felhő mögött is ott ragyog a nap, hogy nem kell elkeserednünk, mert te vagy a nap, te vagy a világ világossága, és kérünk, ragyog be a szívünkbe, az életünkbe, tisztíts és szabadíts meg minket mindentől, ami a bűnből és a gonoszból való. Mert egyedül te tudsz, Uram, megszabadítani. Te mindennél hatalmasabb vagy, ami az életünket tönkreteszi, megkötözi, amivel mi nem tudunk elboldogulni. De szeretnénk hozzád kiáltani. Szeretnénk, Urunk, a megpróbáltatás idején is téged keresni, mert hisszük, hogy te hatalmasabb vagy mindannál, a próbánál, ami a föld rakosait eléri. És könyörgünk, hogy minél többen kiáltsanak hozzád, hogy lássuk meg, hogy nem mi vagyunk a megoldás, hanem egyedül te. Nem mi segítünk önmagunkon, hanem te adsz nekünk új életet. És szeretnénk ezt teljes szívből kérni. Köszönjük a türelmedet, szeretetedet, hogy még adsz nekünk időt és lehetőséget, és meg akarjuk ezt ragadni, és már csak téged szeretnénk követni, a te nyomodban haladni, arra, ahova te mész, oda, ahova indulsz. Magunk mögött hagyni mindazt, ami a régi életünkhöz, világhoz tartozik, mint ahogy a tanítványok is maguk mögött hagytak mindent, ami addig az életüknek központi része volt, hogy tudjunk így hozzád fordulni. Te légy életünk középpontja, te légy, Urunk, az életünk kapcsolatának az erősítője, hogy állandó kapcsolatba lehessünk veled. Kérünk, Urunk, így a betegekért, a megfáradtakért, az egyedül élőkért, Uram, hadd tudjanak hozzád kiáltani, és tapasztalják meg a te hatalmad és szereteted. Hadd nézzünk mindannyian a Golgotára, mert onnan árad a kegyelem, onnan jön a te véred megtisztító ereje, és ott töltesz fel új energiával, és adsz nekünk új célt és értelmet. És könyörgünk, Urunk, a családokért, gyermekekért, eléd visszük ezt a háborgó világot, Uram. Könyörülj azokon, akik menekülnek, és könyörülj a háborúzókon, és hadd lássák meg, hogy a te országodban nem erővel, hatalommal, fegyverrel alapulnak a dolgok, hanem szent lelked és igéd által. Urunk, te kezedbe tesszük egyházunkat, népünket, és ezt az egész világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, s a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és ha az Úr akarja, és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk istentiszteletet itt a templomban. Befejezésül a már megkezdett 511. dicséret 5. versét énekeljük. Húnyó szemembe.